Fél 8:03 műsorunk vendége Orbán Viktor miniszterelnök. Jó reggelt kívánok!
Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat, jó reggelt!
Én is köszönöm, hogy eljött hozzánk, mert sok-sok érdekes információt tud megosztani a hallgatókkal 8 óráig. Miniszterelnök úr, kezdjük a devizahitelesek helyzetével, annál is inkább, mert szerdán a kormányülésen első olvasatban foglalkoztak ezzel a kérdéssel, nem döntöttek, de a sajtóban az elmúlt napokban többféle lehetőség alternatíva is megjelent. A mai hírekben már az szerepelt, hogy jövő héten érdemi tárgyalásokat kezd a kormány a bankszövetség vezetőivel. Milyen álláspontot képviselnek majd ezen a tárgyaláson?
Hát ha most ilyen hangos bemondóként kell fellépnem, akkor azt mondom, hogy a kormány tárgyalási mandátumot adott a gazdasági miniszternek. A mandátum arról szól, hogy ki kell vezetni a devizahitel intézményét a magyar pénzügyi rendszerből.
Ez mit jelentene pontosan, és mennyi idő alatt lehet ezt megtenni?
Most azt mondanám, hogy most van, és a jövőben pedig nem lesz. Ezt kell megoldani a gazdasági miniszternek, hogy ezt úgy oldja meg, hogy törli ezeket a hiteleket, forintosítja, vagy más megoldást választ, erre nézve szabad kezet kapott, tehát csak egy tárgyalási mandátumot, a végcél tekintetében tárgyalási mandátumot szabtunk meg a számára. Ugye korábban, amikor a kormány a devizahiteleseken segített, három ilyen intézkedésünk volt, végtörlesztés, árfolyamgát és a eszközkezelő felállítása, akkor így utólag nyugodtan bevallhatjuk, hogy nem sok energiát fecséreltünk a tárgyalásokra. Ugyanis Magyarország akkor még két és fél évvel ezelőtti ügyekről beszélek, egy gyenge állapotban lévő ország volt. És hogyha az ember akar valamit, amivel szemben óriási az ellenállás, az embereknek ugyanakkor nagyon fontos, akkor nem tárgyalni kell, hanem blitzkrieget, tehát villámháborút kell folytatni. Ilyen volt a végtörlesztés. A frakció, mármint a Fidesz-KDNP frakció azt mondta, hogy ez legyen, és akkor a kormány rips-rops. Valóban a tárgyalásokat minimálisra szorítva végrehajtotta. Most azonban Magyarország erős, ezért nem is egy végtörlesztés típusú megoldást javaslunk, hanem egy nyugodt, higgadt tárgyalást, ami nem csak egy csoportját segíti meg a devizahiteleseknek, hanem magát az intézményt is megszünteti. Amíg devizahiteles konstrukció létezik a lakáspiacon Magyarországon, addig a magyar pénzügyi rendszer sincs biztonságban, tehát ami most fönnáll, az rossz a családoknak, és rossz az egész magyar gazdasági rendszernek. Ez a legsebezhetőbb oldalam a Magyarországon.
Csak közbevetőleg egy adat talán a legfrissebb, hogy több mint 500 ezer ilyen lakáscélú devizahitel van még, és több mint 100 ezeren már nem tudják fizetni, tehát 90 napon túli tartozásaik vannak.
Hát az is egy gond, hogy van, aki nem tudja fizetni, de annak is komoly gondjai vannak, aki fizeti ugyan, de fogát összeszorítva és minden erejét megfeszítve, lényegében hónapról hónapra él, a fenyegetés folyamatos, egyetlen vagyontárgya van az ilyen családok legtöbbjének, ez maga a lakás, amiben laknak. A lakás az nem egy ház, a lakás az otthon, az a fedél, tehát egy nagyon súlyos szociális és társadalmi gonddal is szembesülünk. Ráadásul újra és újra ki kell mondanunk azt a tényt, hogy ezek az embereket becsapták, gondatlan magatartást, minimum gondatlan, ha nem rossz hiszemű magatartást tanúsítottak a bankok. Rászedték ezeket az embereket, becsalták ebbe a pénzügyi konstrukcióba, hogy nagyon kedvezőnek tűnt, de olyan kockázatokat tartalmazott, amire kellő súllyal fel kellett volna hívni a figyelmét az embereknek. Ez nem történt meg, ez a bankok oldaláról sem történt meg, és az állami szervek sem tették meg azt, amit meg kellett volna tenniük. Ezért a svájci frankban hitelt fölvett emberek már 2007 környékén sokkal rosszabbul jártak, mint a forintba vették volna föl ugyanezeket a hiteleket, és azóta már eltelt ugye 5-6 esztendő, tehát sokkal rosszabbul jártak, és ez a lehetőség, hogy nem csak jobban járhatsz egy devizahitellel, hanem rosszabbul is, mint a forintba vennéd föl, no ez az elem, ez hiányzott az akkori közbeszédből és a tájékoztatásból.
Hát különösen most, hogy olyan jegybanki alapkamat lement egy év alatt 7%-ról 4%-ra, most már talán az egyik televízióban, a híradóban láttam egy összeállítást, hogy sokkal jobb, vagy érdemesebb forinthiteleket felvenni.
Egyetlen megjegyzést teljesen, hogy nem lement az, hanem azt levitték oda. Tehát nem magától közlekedik a jegybanki kamat, hanem emberi döntések
így gondoltam én is.
És az a helyzet, hogy az előző kormányzat és előző jegybank vezetés alatt szándékosan és indokolatlanul magasan tartották a jegybanki alapkamatot, ami a pénzintézet üzleteknek ugyan jó volt, de a gazdaságnak és az embereknek rossz. Ezen változtatott az új jegybanki vezetés. Először a monetáris tanács, ahol többségben voltak az újonnan kinevezett tagok, majd utána a teljes jegybanki vezetés is egy más politikát, a magyar gazdaságot megsegítő árfolyampolitikát folytat.
Ön úgy fogalmazott, hogy a jövőben ki akarják ezt vezetni. Ez azt jelenti, hogy esetleg már jövőre? Azt mondják a szakértők, hogy 3-5 év alatt lehet csak ezt megtenni.
Hát erről szólnak a tárgyalások. Ugye ami a kormány magabiztosságát adja, az két dolog. Az egyik, hogy Magyarország az elmúlt 3 évben megerősödött. Tehát az, amit csak huszárvágás szerint tudtunk elérni 2 éve, azt most higgadt, nyugodt tárgyalásokkal, talán még jobb eredménnyel is el tudjuk érni. A második dolog, hogy alkotmányos magabiztosságunk is keletkezett. Születtek Horvátországban bírósági ítéletek. Ezeket a horvát bírósági ítéleteket a kormány tanulmányozta, és azért tudtunk széles felhatalmazást adni a pénzügy, a gazdasági miniszternek, mert több olyan alkotmányos megoldás is létezik, amellyel a korábban megkötött szerződéseket módosítani tudjuk. Innentől kezdve már nem az a kérdés, hogy lehet-e jogilag vagy nem, hogy vannak-e alkotmányos korlátok vagy sem, hiszen ezek most legyőzhetőek, hanem az a kérdés, hogy észszerű megoldást találunk-e. Olyan megoldást kell találni, amely nem dönti össze a magyar pénzügyi rendszert sem, ugyanakkor segít a bajba jutottakon, és egyúttal, számomra ez a legfontosabb, visszautasítja azt a cinikus magatartást, ami arról szól, hogy hát ilyen a box, így működik a pénzvilág, az okosabb becsapja a butábbat, a nagyhal megeszi a kishalat, és hogyha erre az ember lakása is rámegy, hát magára vessen. Na ez a megközelítés nem emberséges. Éppen ezért magát a szemléletmódot is ki kell iktatnunk a magyar gazdaságból a devizahitelekkel együtt.
Ugyanakkor ön ugye miniszterelnök úr úgy fogalmazott, hogy ki kell vezetni a piacról ezeket a devizahiteleket, de ez a forintra váltást jelenteni egészen konkrétan. Ezt azért kérdezem, mert tegnap a Bankszövetség elnöke a Hír TV-nek azt mondta, hogy a bankok ezt a fajta megoldást nem tudják támogatni.
Hát erről szólnak a tárgyalások.
De önök amellett vannak, hogy forintra váltsák ezeket a korábbi devizahiteleket?
Mi azt a döntést hoztuk, hogy Varga Mihály gazdasági miniszter úr oldja meg, hogy a devizahitelek tűnjenek el a magyar pénzügyi rendszerből. A deviza alapú lakáshitelek a korábban...
Ön ezt kihangsúlyozza, hogy csak a lakáshitelek?
Igen,
tehát aki autóra vette fel.
Az egy másik történet, még egyszer mondom, itt most arról beszélünk, az ember feje fölötti fedél. Tehát a gyerek, az asszony, tehát ahhoz, hogy az ember fönn tudja tartani a családját, hogy tisztességes életet tudjon nekik adni, ahhoz biztos fedélre, otthonra van szükség, és itt ezt fenyegeti veszély. Azt, hogy egyébként milyen fogyasztási cikkekre vettek fel az emberek devizahitelt, az egy olyan kérdéskör, amivel a kormány nem tud, ezért most nem is akarhat foglalkozni.
Azt a kormány teljesen elvetette, hogy a korábbi módszereket erősítse. Ön is beszélt az imént az árfolyamgátról, a végtörlesztésről, esetleg a nemzeti eszközkezelőt megerősíteni, hogy több lakást vásároljanak.
Ezek lehetséges döntések, ezt is majd a miniszter úr kormány elé tárja, ezt a véleményt, erre vonatkozó véleményét. De a cél nem az, hogy javítsunk az eddigi eszközökön, hogy azoknak a hatékonyságát növeljük, hanem az, hogy vezessük ki. Tehát olyan megoldás kell, amiről azt tudjuk mondani, hogy egy bizonyos idő után garantáltan megszünteti azt a helyzetet, hogy Magyarországon devizában fölvett lakáshitelek vannak a pénzügyi rendszerben.
Azt ki tudják-e önök szűrni, amiről szintén Patai Mihály beszélt, a Bankszövetség elnöke, hogy azért el kell azokat választani, akik nem tudnak és nem akarnak fizetni, mert azt mondja, hogy talán 1000 olyan adós van, akik annak idején azért vettek fel hitelt, hogy több lakást vásároljanak. 1000 olyan adós van, akik 15 lakást, vagy ennél több.
A tárgyalások kérdése. Természetesen a mi gondolkodásunk középpontjában azok állnak, akiknek egy lakásuk van, amiben laknak, és ilyen értem az egyetlen vagyontárgyukat fenyegeti veszély.
Van-e határideje, kapott-e határidőt Varga Mihály, hogy mikor akarják ezt megoldani?
Azt mondtuk neki, hogy siessen.
Miért?
Mert ez egy olyan helyzet, ami, még egyszer mondom, törékenyé tesz millió szám ember életeket, és törékenyé teszi a magyar gazdaságot is. Ettől az állapottól minél hamarabb szabadulnunk kell.
Egy másik témáról is kérdezném, szintén a szerdai kormányülésen volt erről szó a hírek szerint, és tudjuk már, hogy hogyan a családi adókedvezmények kiterjesztése. Ugye, aki minimálbért keres, és 2 gyereke van, vagy a nagycsaládosok most jobban járhatnak, hiszen az egészségbiztosítási járulékból és a nyugdíjjárulékból is igénybe vehetik az adókedvezményt.
Igen, itt a dolgok gyökerére érdemes tekintenünk, tehát Magyarországon 2010-ben, amikor megkezdtük a kormányzást, akkor 1.800.000 ember fizetett adót. 10 millióan élünk ebben az országban, és 1.800.000 ember fizetett adót. Ez a biztos összeomlás, csak időkérdése. Mint hogy afelé is haladtunk egészen 2010-ig.
Miközben körülbelül 4 millió munkavállaló van aktív korú, ugye?
Ezek után nagyon nehéz tudni, hogy mennyien vannak, ugye? Most mi azt mondtuk, hogy ezért egy teljesen új adórendszer kell bevezetni. Tehát a korábbi munkaellenes, családellenes adórendszer, teljesítményes adórendszert meg kell változtatni, és egy családi adózást kell bevezetni, amelynek túl azon, hogy a családokat támogatja, az az értelme, hogy minél több embert munkára ösztönözzön. Ezért az állami adóbevételeket nem a munkát terhelő adókból kívánjuk elsősorban beszedni, azt csökkenteni próbáljuk, amilyen mértékig csak lehet, hanem más típusú adókból. Ezért a mi adófilozófiánknak az a lényege, hogy a embereket munkához tudjuk segíteni és ösztönözzük, minél kevesebb adó legyen a munkán, viszont legyen tisztességes adó, mértékű adó a fogyasztáson. Ezért megváltoztattuk az arányokat. Na most azonban itt az a családi adórendszernek az a problémája állt elő, hogy aki több gyermeket vál és kevesebbet keres, az ugyan rendelkezik egy családi adókedvezmény lehetőséggel, de nem tudja ezt érvényesíteni. Ezért most azt a döntést hoztuk, hogy ilyen esetben lehet érvényesíteni az adókedvezményt a járulék terhére is. Ez olyan 250-260 ezer kevesebbet kereső, de gyermeket nevelő család számára nyújt segítséget. Ezzel teljessé válik az adórendszerünk. Egy kicsi, de szimbolikus szempontból jelentős elem hiányzik. Egyszer visszaverte az Európai Unió bizottsága a kormány törekvését, amely a luxus cikkek, fogyasztási cikkekre bevezetendő legmagasabb kulcsú új, magasabb fogyasztási adóról, áfáról szólt volna. Itt egy újabb nekirugaszkodásra lesz szükség, tehát ha be tudjuk vezetni a 30-35%-os kifejezetten luxus cikkekre vonatkozó, fogyasztási cikkekre vonatkozó adókulcsot.
De milyen luxus cikkekre gondolnak?
Luxus autók, hogy csak mondjak, egy ékszerek és így tovább, tehát amit tényleg csak a
vitorlások?
Mondjuk úgy, a kőgazdagok. Most a vitorlás ügyben nem vagyok járatos, tehát ott adjon nekem kis gondolkodási időt, igen, tehát ez egy nehezebb eset, de az biztos, hogy mondjuk, hogy a magyar közvélemény elég könnyen meg tud arról állapodni, mi minősül Magyarországon luxus cikknek. Na, ha ez létrejön, akkor az adórendszerünk igazságossága is teljessé válik, egy jól tagolt áfarendszer és egy munkát ösztönző, minél kis adókulcssal dolgozó jövedelemadórendszer, így áll össze a jövő. Szerintem ebben óriási potenciál van. Ez Európa legjobb, szerintem legjobb adórendszere. Azt gondolom, hogy a foglalkoztatás növekedésének meginduláson mögött is ez található. Egyre többen érzik úgy, hogy munkából lehet, és munkából, és csak munkából lehet, tehát munkából kell megélni. Erről nem szoktam beszélni, mert ez a megjegyzés vitát vált ki, de most nyárban hát, ha vitatkozhatnék is csekélyebb. Sokan, a többség úgy gondolkodik a közgazdászok világában, hogy a gazdasági válság megoldásának a következménye, hogy egyre többen tudnak dolgozni. Az én fejemben ez fordítva van. Én azt gondolom, hogy az egyre többet dolgozó, többen is többet dolgozó társadalom, az nem az eredménye, hanem az eszköze a válság legyőzésének. Tehát ha eljutunk oda, hogy Magyarországon mindenki dolgozik, vége lesz a válságnak. Ha nem jutunk el ide, sosem lesz vége a válságnak, illetve csak rajtunk kívülálló körülmények segíthetnek ki bennünket abból. Ezért a közmunkaprogramokkal is, meg az adórendszerrel is egy olyan állapotban dolgozik a kormány, amikor mindenki dolgozik. És ha mindenki dolgozik Magyarországon, akkor kijutunk a válságba.
Hát ugyanezt mondják az Európai Unióban is egy idő óta, ugye, hogy a növekedés ösztönzés, munkahelyteremtés vezetheti ki az uniót is, az unió országait.
Igen, de az a kérdés, hogy a növekedés teremte munkahelyet, vagy munkahelyet kell létrehozni, és azt teremt majd növekedést. Én az utóbbi iskolához tartozom, tehát én biztos vagyok abban, hogy amikor a piac, a gazdaság magától nem működik elég jól, akkor az államnak olyan lépéseket kell teremteni, amely dacára a piaci körülményeknek, az üzleti körülményeknek mégis lehetővé teszi, hogy mindenki dolgozzon, és akkor a piacot is alkalmassá tesszük arra ezzel a lépéssel, hogy egyre több embernek teremthessen munkát. Ezért ehhez a egyszerű, de kisebbségi állásponthoz én köröm szakadt ragaszkodom, hogy mindenki dolgozzon, és ha mindenki, vagy dolgozhasson, és ha mindenki dolgozik, akkor kijutunk a gazdasági bajokból.
Visszatérve a családi adókedvezményre és arra, amit mondott például a luxus áfáról, már Varga Mihály ezt a jövő évi adótörvényekbe be fogja építeni?
Igen, ez a kötelezettsége a miniszter úrnak.
Újabb téma, miniszterelnök úr, szintén aktuális, a felsőoktatási ponthatárokat ismertették. Azóta nagyon sokan megszólaltak, azt is lehetett a mai lapokban olvasni, hogy a kormány tartotta az ígéretét, a keretszámokat, az államilag támogatott keretszámokat illetően. Ugyanakkor az ellenzékiek azt mondják, Hiller István például, hogy ki kellene hosszabb távon vezetni 2-3 éven belül az önköltséges rendszert, és esetleg a 240 pontot felemelni, hogy még inkább minőségé váljon az oktatás. Mi a Fidesz vagy a kormány álláspontja ebben?
Ha már szóba hoztam Hiller miniszter urat, akkor az ő állításának a második felével én egyetértek. Tehát szerintem is a 240-es ponthatár az a középszer ponthatára. Tehát ez egy közepes dolog. Most szerintem közpénzen, adófizetők pénzéből egyetemen tanítatni középszerű, teljesítményre képes fiatalokat nem érdemes. Tehát az a helyes, hogyha a jó képességűek mennek egyetemre. Én nem vagyok az ellen, hogy a közepes képességgel rendelkezők is tanuljanak. De nekik nem egyetemen kell tanulniuk. Nekik egy másfajta képzésre van szükségük, ugyanis szerintem a kormánynak ez a munka melletti másik válságkezelési...
Szakképzések gondol?
Persze, hát a régen volt, technikus képzés volt, tehát, hogy mondjam, a kommunista rendszerben, sajnálom, hogy ilyeneket tanulom, de a kommunista rendszerben voltak dolgok, amelyek észszerűbbek voltak, mint a mai dolgok. Most ezt az ember ugye rossz érzéssel figyeli, de eltagadni nem érdemes, hanem inkább tanulni kell ebből. És hát nem véletlen, hogy a szakiskolai rendszer, tehát a szakmunkás képzőintézmények visszaállítása felé tettünk lépéseket, a technikusi képzés visszaállítása felé tettünk lépéseket. Szerintem a szakfőiskolák megteremtése a következő időszak egyik fontos feladata. Tehát világossá kell tenni, hogy melyik képzés az, ami az átlag, messze az átlag fölött álló fölkészültséggel rendelkező fiatalok és felnőttek számára nyitott, és mely az, ami az átlagosok száma, és mindenkinek azt kell kínálni, ami egyébként leginkább az ő és az ország érdekét egyidejű szolgálja. Tehát Hiller Istvánnak abban igaza van, hogy a 240-es ponthatárt azt emelni kellene a jövőben. Hogy ezt hogyan és miképpen kell megmondani, ez elég bonyolult szakmai kérdés, de hát azért tartunk államtitkárt és minisztert, hogy ezekre a nehéz kérdésekre választ adjanak.
Az önköltséges tanulás, ugye most is talán több mint 10 000-re, 15 000-re kevesebben tudtak menni, azt mondják, hogy azért sokan, mert nem tudják fizetni, finanszírozni.
Hát nekik segítséget kell nyújtani. Én azt gondolom, hogy a diákhitelrendszert nem szabad teljesen elfelejtenünk, az ugyan teljesen háttérbe szorult a diák megmozdulások eredményeképpen. Ezt én fájdalom, hogy egy rossz beállításba került a diákhitelrendszer. Azt ugye az eladósodottság az egy komoly gondja az országnak, és mindenkit próbálunk lebeszélni arról egyébként, hogy feleslegesen magas kockázatú hitelekkel terhelje meg az életét, mert akkor oda jutunk, mint a devizahiteleseknél. Családi csődvédelemről szóló törvény egyébként készülőfélben van, ami az ilyen nem a deviza miatt, hanem akár a forint hitelek miatt is nehéz.
Ezt meg is akartam kérdezni a családi adókedvezményeknél.
De arról most nem tudok többet mondani önnek, mint hogy dolgozunk rajta. Tehát mi az eladósodottságot nemzetgazdasági és családi szinten is egy komoly kihívásnak és nehézségnek látjuk, úgyhogy távol áll tőlem az, hogy erre biztassam az embereket, de a diákhitelrendszert azt folyamatosan átalakítjuk, és a végén az egy olyan kiugróan kedvezményes lehetőség lesz, mindenfajta adókedvezményekkel összekötve, amit érdemes megfontolniuk azoknak, akik nem tudnak bekerülni az államilag finanszírozott keretbe. De a legfontosabb, hogy a bekerülési követelményeket folyamatosan emelnünk kell.
Most hirtelen eszembe jutott, és szintén egy aktuális téma, és tényleg nem periférikus, de azért érdekes lehet, hogy tegnap itt a 180 percben nyilatkozott az új légitársaság, a Sólyom vezérigazgató, és az jutott eszembe, hogy korábban talán az volt a kormány elképzelése, hogy lesz nemzeti légitársaság. Ez lehet az, vagy ez egy teljesen magáncélú kezdeményezés, amiben nem akarnak részt venni?
Próbálkoztunk mi korábban is, de nem jártunk sikerrel. Ugye a történet megértésének a kulcsa ott van, hogy a magyar állam körülbelül évente 40 milliárd forintot kellett, hogy a Malév fenntartására költsön. ami egy óriási teher, de még a mostani kormány is nyögte ezt a terhet és vállalta, mert úgy gondoltuk, hogy a nemzeti légitársaság fontos dolog. 40 milliárd forintnyi állami támogatás mellett is. A Európai Unió azonban másképpen gondolta, és eltiltotta a kormányt ettől a magatartást. Tehát azt mondta ki, ez egy tiltott állami támogatás, nem utalhat többet Magyarország költségvetési támogatást, ezért szűnt meg a Malév. Most ez a tilalom fönnáll minden új légitársaság esetében is, ezért nem látom annak a lehetőségét, hogy az Európai Unió döntése után költségvetési támogatást tudjunk nyújtani bármilyen légitársaság, legyen az állami vagy magán.
Szintén múlt, hát a múlt hét, ugye egy hete volt ön, azt hiszem, Barcelonában. Azért az szokatlan, hogy egy ilyen prezentációnál a miniszterelnök is felszólaljon. Miért tartotta azt fontosnak, hogy a 2021-es vizes világbajnokság prezentációjánál Budapest mellett érveljen?
Hát először is, mert sokat dolgoztam. Tehát ha személyes a kérdés, akkor azt mondanám, hogy sokat dolgoztam, és az ember már csak úgy van összerakva, hogy szereti látni a saját munkájának az értelmét. Tehát nem akartam lemaradni az aratásról, ha már egyébként a kapálásban az első sorba mentem.
Tehát ugye az előkészítésben vett részt sokat. Igen.
Hát több úszóvezetővel találkoztam az elmúlt fél évben, mint miniszterelnökkel, röviden talán így összegezhetem a dolgot. És nagyon nehéz meccs volt ez, tehát nagyon meg kellett fontolni, hogy beleálljon-e Magyarország teljes súlyával. A teljes súly az a kormányt is jelenti, hiszen januárban még Kína, Japán, Azerbajdzsán és az arabok is versenytársaink voltak, és ezt kellett sziszifuszi munkával ledolgozni ezt a helyzetet, de engem meggyőztek a úszósport vezetői, hogy itt van reális esélye Magyarországnak. Arról, hogy ez jó volna Magyarország számára, nem kellett meggyőzni a kormányt, tekintettel arra, hogy az üzleti modellből teljesen világos, hogy rövid, közép és hosszú távon is gazdasági nyereséget hoz ez az országnak, tehát ez egy jó befektetés. Másodszorban ugye van nemzeti önbecsülés kérdése, ugye ez még egy büszke ország vagyunk, jó okkal, azt hiszem, és itt a sportsikereink erős indokot adnak a büszkeségre. Ha jól látom, akkor a olimpiák és világbajnokságok tekintetében a világ úszósportjának 7. helyén vagyunk, tehát nem akárkikkel úszunk versenyt. Harmadrészt pedig, ha már dolgoztam, akkor biztosra akartunk menni, és azt pontosan tudtuk, hogy a végső fázisba is ringbeszállók között nem lesz olyan ország, amely a miniszterelnökét is be tudja vetni, és azt gondoltuk, hogy ez segíthet a győzelemben. Ráadásul ugye nincs is európai ország a jelentkezők között, mert ugye...
Európa... aztán vissza is léptek a korábbiak, ugye? Azerbajdzsán volt az egyik.
Ha az ember ledobja a fürdőköppent, látszik a fölsőtest, akkor van úgy, hogy az ellenfelek megijednek. Van ez így.
De szabad elköteleződni ennyire hosszú távra, miniszter?
Nem akarom én őket bántani, nem biztos, hogy megijedtek, csak úgy gondolták, hogy ez nem az ő versenyük, majd egy másik alkalommal szállnának ők vízbe. A szabad hosszú távon elköteleződni.
2021-ről van szó.
Sőt, ez könnyebbséget jelent a mi számunkra. A 17-es junior VB-t is elnyertük. Ez Magyarország számára könnyebbséget jelent, mert ezt a befektetést, amit most létre fogunk hozni, nem egyik napról a másikra kell megtennünk, hanem időben tudjuk elnyújtani, ütemezni. Ráadásul föl tudunk készülni rendezvényekkel a 21-es nagy rendezvényre. Tehát nem az a helyzet áll elő, hogy minden vadonatúj, és izgulunk, hogy minden működik-e, hanem már minden, bár modern, korszerű, viszonylag új, de már kipróbált is.
2 percünk van arról, hogy a Tusnádfürdői Szabad Egyetemről, a Bálványosiról beszélgessünk. Hagyomány szerint részt vesz, holnapot fel is szólal, azt román külügy egyre inkább tiltakozik, azt mondták, olyan, mintha egy magyar kormányülés lenne Erdélyben, egy kihelyezett kormányülés. Miért fontos önnek személy szerint a Bálványosi Szabad Egyetem?
A románoknak tulajdonképpen ez a hasonlata nem indokolatlan. Azzal a különbséggel, vagy megszorítással talán, hogy nem egyszerre vesznek részt a Tusnádfürdői táborban a magyar kormány tagjai, mert akkor kimarad itthon az üzletben, tehát valakinek a boltban is kell lennie. Én előző éjjel szoktam megírni a beszédeimet, tehát ma is egy hosszú éjszaka előtt állok, hogy reggelre ütőképes állapotba hozzam magam. Van egy-két szimbolikus nyári rendezvény a Kárpát-medencében. Ebből Tusnádfürdő kiemelkedik, mert hiszen Erdélyben él a legtöbb magyar, de tartunk Kárpátalján és tartunk Felvidéken is ilyen táborokat. A Tusnádfürdőn ráadásul megjelennek a határon túli magyarok vezetői is, délvidéktől Felvidékig. Tehát ott ma délután is már ott ilyen magyar csúcs találkozókat tartunk, én nekem is több tárgyalást kell levezetnem. Nos, tehát minden nyáron egyszer összegyűlünk. Ugye ma az európai politikának az egyik legnagyobb baja az, hogy a vezetők és az őket megválasztó emberek között a távolság egyre inkább nő, és a távolsággal, a távolság növekedésével arányosan fogy a bizalom. Ezért szerintem minden ilyen szabad egyetem típusú rendezvénynek nagy jelentősége van. Nem csak külföldön, tehát nem csak a ma nem Magyarországhoz tartozó területeken tartunk ilyen táborokat, mert hasonló szabad egyetemet tartunk Kőszegen is, ami szerencsére még Magyarországhoz tartozik. Az egy nyári szabad egyetem, most a V4-ek, tehát a visegrádi négyek miniszterelnöke is részt fognak venni. Hát én fontosnak tartom azt, hogy a következő időszakban egész Európában, így Magyarországon is csökkenjen a választók és a megválasztottak közötti távolság. Ehhez meg találkoznunk kell egymással, beszélnünk kell egymással. Ennek jó formája a szabad egyetem, ahol nem csak beszél az ember, hanem kérdezik is, kétségeket is meg lehet fogalmazni, őszintén lehet beszélni a nehézségekről, ezért az ilyen szabad egyetemi mozgalmat érdemes támogatni.
Meg hát nyár van, és szabadabban is lehet sok minden témáról beszélni, devizahitelesek.
Ez így van, de nagyon veszélyes, egy kormány esetében egy nagyon veszélyes föltételezés, úgyhogy azért a fegyelmezettséget, a verbális, tehát a mondandók tekintetében fönnálló diplomáciai észszerűséget és fegyelmezettséget azért fönn kell tartani. Ezt ajánlottam minden kormánytagnak, aki ott lesz, és magamat is igyekszem befogni ebbe a hámba.
Orbán Viktor miniszterelnök volt az elmúlt fél órában a 180 perc vendége.